Sok szeretettel köszöntelek benneteket. 2008. június van. Nyári szünet előtt az utolsó ezer arc. Első vendégünket bemutatom, Gergely Péter doktorandusz, és a téma pedig a titokvédelem lesz. Én először azt kérdezném tőled, hogy hogyan, mert ugye itt előtte beszélgettünk, és szóba került az, hogy a munkádhoz nem kapcsolódik ez a témakör. Mégis miért gondoltad, hogy, vagy miket tette fel az érdeklődésedet, hogy végül is ezzel kezdtél foglalkozni, és most, hogy már nem ezzel foglalkozom, mi a tényleges munkád?
Először is üdvözlök mindenkit. Gyerekkorom óta rajongok a matematikáért, és különösebben a titkosításért, titkos írások, megfejtések, bármiféle fejtörők lényegében, tehát innen ez a vonzalom. Próbáltam ilyen szakterületen elhelyezkedni, de ennek a gyakorlati felhasználására viszonylag kevés igény van Magyarországon, úgyhogy jelenleg az Allianz Hungária biztosítónál dolgozom, mint aktuárius.
Ezt légy szíves fordítsd le közérthető nyelvre.
Adatfeldolgozással, statisztikák készítésével, díjkalkulációkkal foglalkozom. Lényegében mindazzal, ami a számok területe.
Most említetted, hogy a titokvédelemben megszerzett információkkal, tudással nehéz elhelyezkedni, de ezek szerint mégis el lehet helyezkedni, ugye, mert nehéz elhelyezkedni. Hol lehetne? Tehát magyarán milyen munkakörök, milyen cégek keresnek olyan munkatársakat, akik a titokvédelemben járatosak?
Hát elsőképpen rögtön a Nemzetbiztonsági Hivatalt említeném meg, de lényegében bankok és nagyobb vállalatok, ahol ugye az információ áramlás fontos, hogy üzleti titkok, azok valóban titkok maradjanak. Leginkább ez a terület.
És hogyan jutottál el, milyen iskolákon keresztül jutottál el, hogy megszerezd ezt a végzettséget?
Az ELTE-re jártam alkalmazott matematikus szakra, ott végeztem, illetve most a CEUN, a Közép-Európai Egyetemen doktorálok.
Mennyi van még hátra?
Úgy tervezem, hogy jövőre befejezem. Tehát a kreditjeim megvannak, a doktorimat írom most.
Na, akkor kerüljön szó a titokvédelemre. És akkor átadom a szót. Jó, mert ugye itt még annyit előzetesen hagyd tegyek hozzá, ugye maga a titok, ugye millió egy értelmet nyerhet, ugye attól függ, hogy honnan nézzük. Tehát rengetegféle titok van. De most leginkább ugye az üzleti világtitkairól, banki titkokról, cégek, nem tudom, esetleg talán ilyen államtitkokról lesz szó. Tehát erről légy szíves. És akkor majd kérdezünk.
Hát ugye manapság már teljesen más a titok, mint olyan felépítése, tehát most, hogy már szinte minden az interneten, számítógépekkel történik, itt most már minden titok egy meglehetősen hosszú bit sorozatnak fogható fel. Régebben ugye ez teljesen más, tehát régebben titkosítások, vagy tehát az szöveg, kézzel megfogható szövegek voltak. Ennek megfelelően a titkosítás módja, illetve hát ezeknek a titkosításoknak a feltörése is fokozatosan változott az idők folyamán. Ugye, ha régen még mondjuk az kezdjük ugye akkor az ókori rómaiakkal. Az egyik kedvelt metódusok egy fontos üzenet, hogyha nem volt túlzottan időhöz kötve, tehát fontos üzenet kézbejutatása úgy történt, hogy leborotválták egy rabszolgának a fejét, utána a fej bőrére ráírták az üzenetet, majd hagyták, hogy visszanőjön a haja, és így teljesen el is leplezték azt, hogy ez a rabszolga éppen valamiféle üzenetet szállít. Ez tényleg nem is titkosítás, csak a titok meglétének az elfedése. A fontos üzeneteket titkosították, tehát Cézárnak a kedvelt módszere az volt, hogy az üzenet minden betűjét egy előre meghatározott számmal eltolja az ABC-ben. És hát attól függően, hogy kivel levelezett, meg volt állapodva előre a kulcs, hogy hány betűvel kell oda, illetve visszatolni. Hát ez ugye most már nagyon primitívnek tűnik, mert ha valaki tudja, hogy milyen típusú ez a titkosítás, akkor egyszerűen végig próbálhatja az ABC összes lehetőségét, ugye hát angol ABC-nél 26 betűről beszélünk, 26 kombináció, és gyorsan ki lehet találni, de hát régebben ez még megfelelő volt. A titkosításnak mindig is az volt a problémája, hogy hogyan állapodjunk meg előre a titkosítás módjában. Tehát, hogyha nagyon... Ugye, kell egy személyes találkozó, hogy letisztázzuk a kulcsot, hogy mit használunk. És ha ez nem működik, akkor ugye, ha én elküldeném a kulcsot csak úgy a partnernek, ha az bárki lefüleli, akkor azonnal tudja a későbbiekben a kulcsot. Illetve van egy módszer, csak az időigényes és ezért kevésbé praktikus, ami tulajdonképpen teljes biztonságot tud nyújtani. Teljes biztonság is ilyen elméleti síkon létezik. Tételezzük fel, hogy van egy ládám, amibe én bele akarom tenni a szöveget, a gyémántot, az akármit, amit el akarok juttatni az üzleti félnek. Én ezt a ládát lelakatolom egy kulccsal, egy lakattal, amihez csak nekem van kulcsom. Tételezzük fel, hogy a ládát nem lehet máshogy feltörni, se légkalapáccsal, se dinamittal, se semmivel. Elküldöm ezt a ládát a partnernek. Ő ugye nem tudja kinyitni, mert nálam van a kulcs, viszont rá tudja tenni a saját lakatját, amihez csak neki van kulcsa, majd így ezt a kétszer lelakatolt ládát visszaküldi nekem, én itt leveszem a saját lakatomat, és visszaküldöm a még mindig lelakatolt ládát, majd ő leveszi a saját lakatját, és megkapta az információt, vagy a gyémántot, vagy akármit. Hát ugye... Ennek több, ez elméletileg nagyon jól hangzik. Csak ugye először is háromszor kell elküldenem ugyanazt a... Háromszor van szükség az adatforgalomra. Most már inkább át fogok térni az ilyen számítógépes kifejezésekre. És ez meglehetősen lelassítja a dolgot. A másik probléma, hogyha ezt titkosításoknál akarjuk használni, hogy az ellenfél, aki lehallgatja az üzenetváltásunkat, tulajdonképpen el fog fogni három üzenetet. El fogja fogni a kódolt üzenetet, amikor csak az én kulcsommal van kódolva, a kódolt üzenetet, amikor mindkét kulccsal kódolva van, és a kódolt üzenetet, amikor csak az üzleti partnerem kulcsával van kódolva. Hogyha nem megfelelően választom a titkosítási rendszeremet, akkor ebből a háromból lehet, hogy ki tudja találni az eredeti üzenetet. Tehát mondjuk, hogyha az én titkosítási rendszerem annyi, hogy ezt a hosszú bit sorozatot, amit ugye felfoghatok egy számként, ezt én beszorzom egy általam ismert, de másnak meg nem mondott számmal, illetve a partnerem is ugyanezt csinálja visszafelé, akkor ugye látni fogja az üzenetet szorozva az én számommal, szorozva a partnerem számával, illetve szorozva mindkét számmal, és akkor a megfelelő matematikai műveletekkel nagyon egyszerűen visszafejtheti az eredeti üzenetet. Tehát ez nem működik. Ha pedig valamiféle bonyolultabb módszert akarok alkalmazni, akkor ugye arra kell ügyelnem, hogy először én titkosítom az üzenetet, majd a partnerem, majd én leveszem a saját titkosításomat, majd ő leveszi a sajátját. Tehát nem arról van szó, hogy ugyanabban a sorrendben vesszük le, tehát egyszerűen invertáljuk a mi függvényeinket, Tehát olyan függvényeket kell találnunk, hogy én invertálni tudom az én függvényemet úgy, hogy az már egy másik függvényel módosítva lett. Ez most lehet, hogy kicsit bonyolultan hangzik, de akkor úgy mondom, hogy én beleteszem a titkomat egy kis dobozba, ő beleteszi ezt a kis dobozt egy nagyobb dobozba, én miközben a nagyobb doboz le van lakatolva, kinyitom valahogy a kisebb dobozt, és ő ezek után kinyitja a nagyobb dobozt. Ez ugye látható, hogy ez már is egy bonyolultabb feladat. A 70-es években találták ki először az úgynevezett nyilvános kulcsú titkosítást, amikor nem szükséges semmiféle személyes találkozás, előre megállapodott konvenció, hanem lényegében arról van szó, hogy én közzéteszem, nyilvánosság számára közzéteszem a lakatomat, amivel bárki lelakatolhat egy üzenetet, az eljutatja hozzám, és nálam megvan a kulcs, amivel ezt ki tudom nyitni. És elméletileg a közzétett lakatból senki nem találhatja ki a kulcsot. Tehát senki más nem tudja megfejteni ezt az üzenetet. Ez a nyilvános kulcs titkosítás alapja, és hát manapság már szinte csak ezt használják. Ez addig működik, amíg valóban igaz az, hogy a lakatból nem megfejthető a kulcs, és hát lényegében az elmélet, az egész titkosítás elmélete jelenleg ezen az egy ponton függ. Van egy olyan elméleti kérdés, hogy vannak-e olyan függvények, amiket nehéz kiszámolni, de hogyha adott egy megoldás, akkor az gyorsan ellenőrizhető, hogy valóban megfelel-e az én függvényemnek. Na most, ha vannak ilyen függvények, akkor a jelenlegi titkosításunk működik. Ha viszont valaki valamikor bebizonyítja, hogy ilyen függvények már pedig nincsenek, tehát ha valami gyorsan leellenőrizhető, akkor az gyorsan ki is számolható, akkor lényegében a nyilvános kulcs titkosításnak, ahogy ezt mi ismerjük, vége. Teljesen új fejezetet kell szabni. Szerencsére ezzel sokan foglalkoztak már, és az az általános vélemény, hogy vannak ilyen függvények, tehát nincs minden veszve.
Hadd vágjak közben, amit mondtad, hogy a 70-es években kialakult annak a rendszernek az alapja, ami ma létezik, azt egy példával mond létszeres, mert én sem voltam nagyon jó matematikából, bár a függvény részét szerettem. Tehát oda is egy ilyen gyakorlatias példát, tehát hogy azt mondta, hogy van egy kulcs, akit mindenki ismer, de csak igazából azt tudja megfejteni, aki kapja. Hogy is van ez pontosan?
Nem, hát aki létrehozta.
Aki létrehozta, igen.
Aki létrehozta.
Tehát egy ilyen gyakorlati példát, vagy szemléltes, létszeres, hogy közérthető legyen.
A mai titkosításoknak az alapja a borzasztóan sok jegyű prím számok. Tehát azok a számok, amiknek nincs más osztója, csak az egy és az önmaga. Ha fogunk két borzasztóan sok jegyű, tehát mondjuk azt, hogy legalább 160 jegyű prím számot, és ezeket összeszorozzuk, akkor kapunk egy körülbelül 320 jegyű számot, amiről a jelenlegi tudomásunk szerint borzasztóan időigényes eldönteni, hogy melyik két prím szám szorzataként állt elő. Tehát én, aki előállítottam a két prím számot, tudom, mert nekem megvan, de hogyha én nyilvánosságra hozom a két prím szám szorzatát, akkor ezt más csak nagyon lassan tudja kideríteni. Erre egy nagyon jó hasonlatot, nem hasonlatot, elméletet hallottam az egyik tanáromtól. Ugye a számítógépek számolási kapacitását valahogy tudjuk felülről becsülni. Ugyanis három dolog az, ami ezt meghatározza. Az egyik, hogy hány processzorral dolgozik, a másik, hogy a processzorok között milyen gyorsan áramlik az információ, És a harmadik, hogy ezek a processzorok milyen messze vannak egymástól, tehát mennyi idő, amíg egymásnak átadják az információt. Ez egy eléggé egyszerűsített modell, de példának nagyon jól megteszi. Na most tételezzük fel, hogy az összes rendelkezésünkre álló anyagot ennek a szuperszámítógép megépítésére használjuk. Egy processzor nehezen lesz kisebb egy atomnál. Mondjuk, hogy egy processzor az egy atom. Mondjuk, hogy az információ áramlás az a fénysebességével történik. És mondjuk azt, hogy két processzor közötti távolság is mondjuk egy atom. Most persze függ, hogy hidrogénatom vagy uránium, de mondjuk, hogy hidrogén. Tételezzük fel, hogy a naprendszerben lévő összes anyagnak az összes atomját felhasználjuk egy ilyen szuperszámítógép megépítésére. Tehát a naprendszer összes atomja egy processzor, ezek borzasztóan közel vannak egymáshoz, és az információt a fénysebességével adják át. Ha egy ilyen szuperszámítógéppel fel akarnánk törni egy jelenleg is használt mondjuk 512 bites kulcsot.
Az 512 számjegy?
512 bit, tehát kettes számrendszerben számjegy, tízes számrendszerben ennél kicsit kevesebb. Hogy ha ezzel a szuperszámítógéppel, a nyers erőszak alkalmazásával fel akarunk törni egy 512 bites kulcsot, akkor ha ez több időre van, nagyságrendekkel több időre van szükségünk, mint amennyi a világegyetem születése óta eltelt. Egyszerűen lehetetlen. Tehát ezért mondom, hogy jelenlegi információm szerint ezek a titkosítások biztonságosak, mert nehéz őket feltörni. Na tehát akkor ott tartottunk, hogy van egy borzasztó hosszú számunk, mondjuk 320 számjegy, ami két prímszám szorzataként állt elő. Akkor én kiválasztok egy véletlen számot, ami kisebb ennél a borzasztó nagy számnál, és megállapítom ennek a számnak a multiplikatív inverzét. Ami az a szám, amivel ezt a számot megszorozva moduló egyet fogunk kapni erre a borzasztó nagy számra vonatkozóan. Az a baj, hogy ez már ilyen technikai... Szóval meg tudom állapítani, illetve nem is ennek a számnak, hanem ennek a számnak az ő fi-jére vonatkozóan kapunk moduló egyet, ami az összes olyan nálánál kisebb számot jelenti, aminek nincsen közös prim osztója vele. Te kértél példát, sajnálom, hogy ez ilyen bonyolult. Ez a legegyszerűbb, tehát ez a jelenleg is használt RSA rendszernek az alapja. És hogyha én ezt a multiplikatív inverzet közzéteszem az interneten, akkor ebből az én eredeti számomat nem lehet. Tehát nagyon nehéz, sok időbe telik kitalálni. Na most, aki nekem üzenetet akar küldeni, az ugye áttranszformálja az üzenetet egy bit sorozattá, egy számmá, és felemeli arra a hatványra, amit én közzétettem. Elvégez nagyon sok szorzást. Elküldi nekem ezt a kódolt üzenetet. Én felemelem ezt a kódolt üzenetet az én titkos kulcsomra. Ezeket mind ugye moduló számoljuk, tehát maradékos osztást hajtunk végre. És akkor, miután így alkottam meg a rendszert, vissza fogom kapni az eredeti üzenetet. Tehát nekem van egy titkos kulcsom, ebből én kiszámoltam egy nyilvános kulcsot, amit közzéteszek, de ebből a nyilvános kulcsból más nem fogja tudni kiszámolni az én titkos kulcsomat. És ezek után néhány szorzással el lehet azt érni, hogy nekem egy olyan üzenetet küldenek, amit csak én tudok elolvasni.
Egy ilyen hosszú, tehát kódolt üzenetnek a megnyitása, ez körülbelül mennyi időt vesz igénybe. Nyilván itt is van sok apró részlet, ami ezt meghatározza, de mégis egy kézzelfogható időben ez mennyit jelenthet?
Borzasztó gyors. A szorzás ugyanis egy nagyon gyorsan elvégezhető művelet, főleg kettes számrendszerben, mert pontosan tudjuk, hogy melyik hatványokra kell felemelnünk az eredeti számot. Tehát nem kell egyesével végrehajtani a szorzást, hanem mondjuk ahhoz, hogy a 13. hatványra felemeljek egy számot, elég kiszámolnom folyamatos négyzetre emelésekkel a 8. meg a 4. hatvány, illetve először a 4., illetve a 8. hatvány, és a 8., a 4. meg az első hatványnak a szorzata, az pont kiadja a 13. hatványt. Tehát ez nem érzékelhető.
Akkor percekről van szó?
Nem, hát kevesebb, mint egy másodperc. Modern számítógépen ez már nagyon gyorsan megy. Tehát nem érzékelhető, hogy bármiféle teljesítménycsökkenés lenne.
Jó. Akkor gondolatsorodat be szeretnéd fejezni, vagy jöhetnek a kérdések?
Még egy érdekességet szeretnék elmondani. Létezik teljességgel megbízható, elméletileg feltörhetetlen biztosítás, csak éppen megint kevéssé praktikus. Az egyszer használatos biztosítás, a titkosításról van szó, ami azt jelenti, hogy minden egyes bitet mindig egy bittel kódolunk véletlenszerűen. Tehát egy egyszerű példa, ha mi előre mondjuk találkozni akarunk szombaton vagy vasárnap, és neked mondjuk mindkét nap megfelel, de nekem csak pénteken fog kiderülni, hogy melyik nap lesz a jó. És hát valamiért titokban akarjuk tartani többiek elől, mert nem akarjuk, hogy valaki csatlakozzon hozzánk. Titokban akarjuk tartani, hogy mikor találkozunk. Viszont pénteken nekem már csak arra lesz időm, hogy elküldjek neked egy rövid üzenetet azzal, hogy szombat vagy vasárnap. Na most, hogyha előre megállapodunk abban, hogy én mondjuk az igazat küldöm, tehát tényleg azt a napot küldöm, amikor én ráérek, vagy hazudok, tehát direkt a másikat küldöm, ami ezt előre meg tudjuk állapodni, akkor ha nem rendelkezik valaki azzal az információval, hogy mi miben állapodtunk meg, hogy az igazat küldöm, vagy hazudok, akkor ugye egyszerűen semmilyen alapja nincs arra, hogy bármiféle tipnél jobb eséllyel megmondja, hogy mi volt, akiben mikor fogunk találkozni. Tehát ugyanúgy 50% az esélye annak, hogy ha én szombatot küldtem, akkor tényleg szombaton találkozunk, mint annak, hogy vasárnap. Az egyszer használatos titkosítás az ugyanezt csinálja, tehát amilyen hosszú az üzenet, olyan hosszú kulccsal lekódolja, véletlenszerű kulccsal lekódolja, és ezek után mindegyik bitről az ellenfél pontosan 50% eséllyel tudja megmondani, hogy az 0 vagy 1. Elméletileg se rendelkezhet több információval. Ez ugye a tökéletes titkosítás. Amiért nem használják az, hogy ugye ez az kell, hogy előre meglegyen mindkettőnknél ez a véletlen hosszú kulcs. Tehát ez nem nyilvános kulcsú. És oké, találkoztunk valamikor, és van egy oda, tehát megállapodtunk egy nagyon hosszú kulcs. Egy jelenlegi vállalat, egy nagy vállalat, tehát nem a sarki közért, mert az nem igazán fog az interneten adatforgalmat ugyanítani, de egy bank, vagy a tőzsde, jelenleg annyi információt bonyolít le, hogy ha veszünk egy mondjuk egy 8 gigabájtos CD-t, ami semmi más nem tartalmaz, csak egy ilyen borzasztó hosszú véletlen kulcsot, tehát lemásoltuk a CD-t és odaadtuk a másiknak, akkor ez a tőzsde úgy körülbelül másfél percenként cserélnie kéne ezt a 8 gigabájtos CD-t. Ahhoz, hogy valós időben azt az adatforgalmat le tudja generálni, amit ő le akar. Tehát ezért ez egyáltalán nem praktikus, hiába elméletileg tökéletes. ez csak ne akartam említeni, mint érdekesség.
Jó, tehát akkor ez a vége. Uh-huh. Jó, akkor a kérdezés lehetősége bárkit megillet, tegyétek fel a kérdéseiteket.
Beszélgessünk irodalomról. Az irodalomnak különböző klasszikus titkosítási esetei, az érdekel ezek a dolgok mennyiben működnek. Azt mondjuk, hogy itt van nekünk ugyebár a Svejkod egyik katona című klasszikus, ahol az osztrák-magyar monarchia tisztjei úgy küldik egymásnak az titkosított üzeneteket, hogy mindegyiknek megvan ez a kötete, ami esetünkben a véletlen karakter sornak felel meg. És ezek után azt mondja, hogy megnézi, hogy az ő üzenetében esedékes első betűben teszem azt egy A. Tehát mondjuk hanyadik betű abban a könyvben, ezek után a következő betűben mondjuk egy K lesz, akkor megnézi, hogy hányan következik az A után, és egy szépen sok ezeket a számokat lenyíja. Ezek után visszafejtette ez valahogy, ha valakinek nincs meg a könyve.
Ha valakinek nincs meg a könyve, akkor ez nem fejthető vissza. Pierre Bouilly a Kém című műve tartalmaz egy ehhez nagyon hasonló titkosítást, ahol már a titok meglétét is megpróbálják elfedni egy meglehetősen hosszú levél keretében, ami bizonyos előre meghatározott rendszer szerint tartalmaz kulcs szavakat, és ezeket a kulcs szavakat meg lehet nézni a könyvben, és ennek megfelelően lehet titkosítani. Ott a könyv maga egyébként tartalmazza, hogy miután kitalálják megfelelő módszerekkel, hogy melyik lehet ez a könyv, lényegében betörnek az illető házába, megnézik, hogy milyen könyveket használ, megnézik, hogy azok hol kopottak, illetve egyéb jeleket keresnek. Ezek után átadják ezt az információt egy megfelelő szakembernek, és egy része le van írva a szakember gondolkodás módjának, hogy ezek alapján, az információk alapján hogy tudja megfejteni az üzenetet.
Az igaz, az imént egy beletlen karakterosoros példában, ott azért egy alapvetően fölmerül az ember a kérdés, hogy kombinálható a kettőt a véletlen karakterosról egymással. Meg azt mondjuk, hogyha van nekünk egy ténylegesen véletlen számsorként felfogott és általunk ismert számsorunk, akkor ezek után már csak azt kell előtteni, ennek hagyja a hetedik elemmel érkezzük el a dolgot.
Ugye az egyszer használatos titkosításnál mindegy, hogy hanyadik elemnél kezdjük el a dolgot, mivel egyszer használatos. Tehát...
Ha... Nem tudjuk ezt így többször használatos, tehát előbb
megfelelő statisztikai módszerekkel kimutatható egy idő után az ismétlődés. Ha nagyon óvatosak vagyunk, akkor ez egy idő után, ez lehet, hogy 100-200 év, de akkor már majdnem ott tartunk, mint az egyszer használatosnál, tehát nagyon kevésszer használjuk ugyanazt a karaktersorozatot.
Egy mindig ilyen klasszikus példáknál valóban azt mondjuk, hogy itt vagyunk a második világháborúban, és az amerikai régi irányítottnál, akik azt mondták, hogy itt vagytok ti kedves egyik indiánok, neked megvan a magatok saját nyelv, azon fogtok beszélni, és senki más nem fogja érteni, főleg a japánoknak. Tehát mennyiben tekinthető titkosításnak, teszem azt egy mesterséges nyelv, és mennyiben fejthető az megfelelődébe, hogy nyelvtani, tehát szemantikai és szemiotikai szabályok előképpen különböznek az ismert és divatban levő nyelvek.
Egy mesterséges nyelv felfogható, mint titkosítás. Tehát lényegében egy szóbehelyettesítésről van szó.
Nem, egész jártani szabályokon.
Jó, igen.
Tehát szóval az egészen más egy magyar mondatnak a szerzete, mint egy angolé.
Akkor úgy fogalmazok, hogy mondatbehelyettesítésről van szó. Ez így körülbelül már megállja a helyét?
Jó legyen, igen.
Megint csak arról van szó, hogy egy idő után, tehát megfelelő mintából, illetve ugye bizonyos egyéb körülményekből visszafejthető a dolog. Tehát ha semmit nem tudok a dologról, tehát nem tudom, hogy mivé kell fordítanom, akkor ugye nem tudom visszafejteni. De ha tudom, hogy ezek a dolgok mire vonatkoznak, és le tudom mérni ennek a hatását, Tehát ezt most ezt kommunikálták, és ebből az lett, hogy délen megindították az offenszívát. Ezek olyan implicit információk, amiket nehéz elkerülni, hogyha fel is akarjuk használni az
átkörülőt. Kommunikáltak 43 dolgot. Köztük volt a sülőrpéknél oldalában értel receptje, a déli offenszív megindítására szükséges információk, a hadfogyatkozás várható időpontja, és az, hogy hány éves a kapitán.
Ezeknek egy része a későbbiekben nem fog előfordulni. Valószínűleg például, hogy a holdfogyatkozás legközelebbi időpontját nem fogja beletenni minden egyes üzenetváltásba.
Nem is lesz a déli offenzíva?
Igen, de az offenzíva meg a déli szavak együtt valószínűleg el fognak, külön-külön együtt valószínűleg el fognak hangozni.
Hasonlóképpen a hold, és hogy én magamat ismerem, üzenetlen fogyatkozásra.
Erre azt szól mondani, hogy megfelelő idő után feltörhető.
Ebben az esetben, még mindig az én enteném marad, akkor nézve azt, hogy van egy lakás olyan pokoli nyelv, amire felmaradtak mindenféle írás emlékei, mint például a mai csomagolás, és a máig nem tudjuk megfejteni. Pedig ott elég jó elképzeléseink vannak, hogy mire vonatkoztak. Egy ilyen olyan civilizáció, hogy elég egyszerűen kódolható a módon működött. Tudjuk, hogy miről volt érdemes helyezéseket készíteni. Nem tudjuk megfejteni.
Az ókori nyelvek egy részét ugye már sikerült megfejteni, egy részét nem. Könnyen lehet, hogy ezt a részét a későbbiekben meg fogjuk fejteni. Nem tudom így konkrét esetekre lebontva megmondani, hogy ezt vagy azt miért nem tudjuk.
Jó,
hát lehet, hogy egy írásjel mondjuk akár egy, vagy több szót is jelenthetett, vagy egy egész kifejezést, és azért, mert ugye ott már azért ütközik, hogyha egy jel az mondjuk nem egy mai magyar, vagy bármilyen mai betűnek felel meg, hanem mondjuk a kínai írás.
Jó,
vagy a hieroglifák, tehát igen.
Kedves például, azt szeretném elmondani. Lehet, hogy nem igaz, de amikor ifjú voltam, akkor nagy jelentőtel volt, hogy a kínai népi demokratikus köztársaság kifejezés, kínai vannak rendjé és mennyi négy darab írásával írják le. De az első három jelenti a Kínát, a negyedik a népi demokratikus köztársaság.
Nem tudom.
Viszont nehéz lett.
Igen. Tehát ez problémát okozhat, hogyha egyes jelek, azok betűket, egyes jelek meg szavakat jeleznek.
Tehát ugye, mert ez sem tiszta, amikor valaki mondjuk elkezdi megfejteni.
Pontosan. Hát valamennyire lehet következtetni a jelbonyolultságából, illetve az, hogy hány jelet használnak.
Tehát ha keveset, akkor valószínűleg, hogy...
Hát kevés jel, az valószínűleg betűket fog jelezni, mert egyszerűen kevés jellel, ha nem betűkkel operálunk, akkor viszonylag kevés dolgot lehetne kifejezni. Ellenben, hogyha nagyságrendekkel, tehát több száz azonos kultúrába tartozó írását találunk, az már nagy valószínűséggel szavakat, illetve kifejezéseket fog jelezni.
Egy kicsit rugaszkodjunk el a mai kor technikájától, és lépjünk előre egy pár száz évet. Tehát elképzelhető az mondjuk, hogy egy kétórás mozifilmet lekódolnak, tehát magyarán vagy egy fotót, most teljesen mindegy, tehát nem akarják a fotót vagy a filmet elküldeni, mert azon van olyan, ami titkosítást kíván, és akkor ezt egy számsorba elküldik, és akkor eznek a számsornak az alapján a számítógéppel létre tudják hozni azt a fotót, vagy azt a filmet. Ez elképzelhető? Vagy ez már a valóság?
Ez már a valóság, tehát aki torrentezik, vagy bármi hasonló egyedet művet, tehát az internetről tölt le effektíve mozit, az, vagy akár képet is, az már pontosan ezt csinálja. Aztán, hogy ez milyen minőségben reprodukálható a gépen, az megint egy másik kérdés. Valószínűleg, hogyha nagyobb lenne a fájl méret, akkor abból ugye több információ férne bele, csak éppen sokkal lassabb lenne a letöltés, és azt nem szeretik az emberek.
Nem, hát a placok nagyobbak, mint az MP3-nak.
Igen.
Hát, német Tamás, én Nekem ez elég meglepően magas, mondjuk muzsikus létemre nyilvánvaló, hogy ez nem fekszik nekem. De fölvetődik az a gondolatom, hogy ezek szerint talán a hackerek is így dolgoznak fel itt ezeket a programföltöréseket, hogy ezeket ilyen, hogy mondjam, ilyen kísérletekkel vagy ilyen kulcsokkal próbálják ezt megoldani. Tehát ehhez egy különleges tanultság kell, vagy vannak kevéssé képzett emberek, akik ösztönösen fel tudnak törni programokat, hogy mondjuk itt maradjunk, ami az számomra hát most valahogy hát értelmet nyer, mert ez az egész elmondott tematika az annyira magas egy magamfajta köznapi embernek, hogy én ehhez nem tudok hozzászólni. Ez biztos nagyon érdekes és biztos fantasztikus, csak neki erre tehetsége van is, nyilván a kollégának, kollégáknak van, de mi ezt, hát én legalábbis nem tudom köznapi léptékre értelmezni. Engem az érdekel, ha valamit hisztosítanak 30 évre, akkor hogy lehet, hogy 5 év múlva föloldják 10 évre. Tehát ami a napi életben jelentkezik, hogy ugye ilyen titkosítási problémák, olajügyek, meg bűnügyek, meg ez, meg az, meg politika, meg egyedek. De az embernek szöget jut a fejbe, és nagyon ördögben van, hogy tegnap előtt még elég volt, vagy 30 évre kellett, tegnap már 10 évre is elég lesz, holnap meg esetleg már föl is oldják. Szóval, hogy ez az egész titkosítási probléma, úgy érzem, hogy az átlag ember számára egy elég ingoványos terület.
Hát az államtitkok titkosítása leginkább páncélszekrénnyel történik, legjobb tudomásom szerint, és nem informatikai eszközökkel. Tehát, hogyha azt mondják, hogy 30 évre titkosítják, akkor besúvasztják a páncélszekrénybe, és hogyha 5 év múlva azt mondják, hogy feloldják, akkor előveszik. Tehát ez nem igényel így nagyon előzetes tehetséget, vagy bármi más egyebet. A hackerek egyébként inkább a programok hibáit szokták kihasználni. Tehát a meglévő kiskapukat, illetve bármiféle olyan hibát, ami egyszerűen bent maradt a programozás közben. Leginkább ez, természetesen a kódok feltörése is szerepet kaphat. De erre megint csak egyéb eszközök is rendelkezésükre állnak.
Számomra ez, amit itt elmondott, vagy elmondtál, nem tudom, hogy tegeződés a divat, vagy magánszolgáltatás.
Szerintem nyugodtan lehet tegeződni.
Na, hát szóval amit itt elmondtál, ez nekem olyasmi, mint hogy a csillagászok beszélnek ilyen fényévekről, meg több ezer fényév, meg stb. Tehát igazából ez így a napi életben az alakja, hogy rettenetes nagy tiszteletre vagyunk egy ilyen koponya előtt, mint a tiéd. Igazából nem én magam nem értem, hogy ez a napi életben az egyszerű ember számára kézzelfoghatóan hogyan konvertálható vagy hasznosítható, azok, hogy meghallgatjuk, és borzasztó érdekes. Ha majd erről a doktorandusz ügyről is szeretnénk, egyáltalán hova lehet az embernek még magát képezni, hogyha ilyen fantasztikus tudománya van már, akkor tulajdonképpen hát a NASA tudósai mit tudhatnak, ha te ennyit tudsz, és ilyeneket, ilyen meghökkentő dolgokat, vagy vagyok én vagyok, hogy mérhetetlen anyuképzett, vagy egészen más területről jövök, de hát hallottam már a rádiós egy pár tudományos előadást, ezt azt amaz, de hát ez döbbenetes. Szóval nekem ez nincs meg a kulcsa. Nem, gondolom, hogy nem vagyok egyedül. Mert ez egy egészen speciális terület. Hát mindenkit érdekel az élet nagy kérdése, miért vagyunk a világon, mikor halunk meg, hogy halunk meg, mi van a szellemben, stb. De hogy ez a terület, amit most itt fölvázoltál, ez annyira...
Elvont?
Hát elvont,
igen.
Számomra. Legalábbis a számomra.
Hát nem épp azért elvont, mert ugye azt a célt szolgálja, hogy minden kevesebben értsék.
Tájékozódni akarunk házni.
Persze.
Én igazából nem is a téma kedvéért jöttem el, hanem a találkozás kedvéért. Hát most épp a téma nekem nehéz. Hát, bocsánat.
Az átlag ember ebből valóban nem sokat tapasztal. Illetve hát azt tapasztalja, hogy működik a tőzsde, működnek a bankok. Tehát ha nem lenne ez a titkosítás, akkor viszonylag egyszerű dolga lenne azoknak, akik mondjuk pár átutalást úgymond eltérítenek. Uh-huh. És vagy akár...
És vírusokat kap a számítógépére, és az a leveleket kapcsolóstól.
Tessék?
És vírusokat kap a számítógépére, és az a leveleket kapcsolóstól. Ezek a napi gyakorlatban vannak.
Igen. Hát a spam, meg egyéb vírus dolgok azért nem feltétlenül ebbe a témakörbe kapcsolhatók.
Nem is, ez nagyon jó, ez most már húsba vágó, hogy ugye a bankszámlámról leremelnek pénzt, vagy ez, vagy az, de igazadban ez fontos dolog, meg hogy működjön a tőzsde, ebben nem is hinném. Ugye azelőtt azt hallottuk még az én gyerekkoromban, hogy a japánok körbeutazzák a világot, mindenütt fényképeznek, mindenre odafigyelnek, mindent ellesnek, és hát azon kívül még hát megfelelő egyéb úton, módon is tudakozódnak, figyelnek, és felhasználják a tudományt a technológiájukban, az ipar építésében, stb. Tehát erről mindig volt szó, és a mai napig is nyilván van ipari kémkedés és egyebek, és nyilvánvaló, hogy az a tudomány, amiről te beszélsz, és amit te használni fogsz, ez tehát például az informatika áramlásnál egy alapvető tudnivaló, és hát ez ilyen értelemben teljesen néha én nem is értek hozzá, és ez egy nagyon nagy dolog, óriási dolog. Mégis megkérdezném, hogy hogyan fordulhat elő, hogy a Pentagonba be tud törni egy suhanc gyerek? Már nem úgy, hogy konkrétan, hanem a föltöri a Pentagonnak az adattárát. Tehát ő olyan rettenetes, nagy tudós, vagy olyan marhanak szerencséje volt, vagy hogy csinálja ezt? Szóval, mert akkor itt valahol az egész ügy hát kérdésesé vált, hogy ez kizárólag tudás függvénye ez az egész, föltöröm, nem töröm, behatolok, nem hatolok, vagy pedig hát ez valami... Tehát ugye erről beszélni, hogy ez hogyan lehetséges?
Ez több tényezőnek az együttes hatása, tehát benne van az illetőnek a tehetsége, a szakértése, benne van a rendelkezésre álló eszközök, benne van a szerencse, benne van az ipari kémkedésnek van egy olyan ága, ami személyes információk kiderítésének az összefoglaló neve social engineeringnek hívják, és tulajdonképpen azokat a metódusokat takarja, amivel meg lehet nyerni valakinek a bizalmát, és olyan látszólag nem is fontos adatokat lehet belőle kiszedni, amivel a későbbiekben meg lehet tudni például a jelszavát. Tehát ugye, hogyha én beírok a bankomba, hogy elfelejtettem a PIN kódomat, kérem küldjék meg, akkor ők le fogják ellenőrizni a személyazonosságomat. Ezt többféleképpen megtehetik, a biztonságos természetesen az, hogyha személyesen be kell mennem, és ott kell ezt kérnem, de van, ahol ez nem lehetséges, tehát ugye nem csak banknál van ez. És akkor ott úgymond ellenőrző kérdéseket tesznek fel nekem. Ugye mi a személyigazolványom száma, anyám neve, illetve nagyon sok helyen az van, hogy a regisztrációnál, mondjuk egy postafiók létrehozásánál direkt ilyen esetekre beírják, hogy kedvenc színe, vagy hogy hívják a kutyáját. Ezek ilyen visszaigazoló kérdések. Ha valaki ezekre helyesen tud válaszolni, akkor ott, aki nem találkozik az illetővel személyesen, tehát csak a neten lép vele kapcsolatba, az el fogja hinni, hogy igen, én az vagyok, akinek kiadom magam, tehát megküldi nekem a jelszavamat, PIN kódomat, STB, és ezzel én a később, tehát akkor én ezt tudom használni. Na most, ha egy baráti beszélgetés, vagy IVIV, ugye, mint olyan, megtudom valakiről ezeket a személyes adatokat, akkor könnyen lehet, hogy valamelyik banknál, vagy akár a vállalatánál az IT-nek be tudok írni, hogy én ő vagyok, elfelejtettem ezt és ezt a jelszavat, kérem küldjék meg nekem. És hogyha én átesek ezeken az ellenőrző kérdéseken, amikhez ugye információt szedtem ki az illetőből, akkor nekem meg fogják küldeni az ő jelszavát, Én ezzel gyorsan belépek, megváltoztatom a jelszavát, ő már is nem tud belépni, én pedig szabadon varázslálkodhatok az ő nevében, amíg ezt észre nem veszik. Ez a belső ellenőrzéstől függ mindig, hogy ezt milyen gyorsan veszik észre, tehát naponta figyelik az adott forgalmat, havonta STB. Tehát ez is egy jelenleg nagyon, nem azt mondom, hogy népszerű, de elterjedt módja az információszerzésnek.
Igen, ez nagyon érdekes. Ugyanakkor felvetődik az a probléma, hogy arról is tudunk, hogy ismerősöket látunk a Vivi-ben, és hát bizony valóban adatokat ad meg magáról. Tehát, hogy itt volna ez az informatikai társadalom, információs társadalom, amelyikben borzasztó fontos az információ, és szeretnénk egymásról többet megtudni, és szeretnénk egymáshoz közelebb jutni, talán nem csak értelmileg, talán lelkileg is, hát mondjuk arról ott az irodalom, de egyáltalán kapcsolatfelvételnél, és ott valaki szándékosan torzított adatokat, vagy homályos közléseket ad meg, tehát tulajdonképpen nem is azzal a profillal mutatkozik be, aki tulajdonképpen ő, hanem valami más. Tehát akkor itt valahol megint félresiklik az emberiségnek egy nagy vívmánya, hogy az információ áramlás az ugye segíten abban, hogy a világ egy kicsit jobb legyen, igazságosabb legyen, harmonikusabb legyen, ugye, gondolom ezt egy ilyen művészi attitűddel, hogy nyilván nem azért, sajnos minden dolgot ugye két olyan lehet felhasználni, tehát ezt is, de hogy itt akkor megint egy csapdába estünk, és hát úgy érzem, hogy az informatika is akkor itt megint ezt a alakoskodó játékot játsza a társadalommal, mint sok más egyéb. Erről mi a véleményed?
Ez természetesen előfordul, viszont a tapasztalatok azt mutatják, hogy ez egy eléggé kis része. Akár az IVID-nek, akár bármilyen más netes közösségnek. Tehát az emberek döntő többsége ténylegesen a valós adatokat fogja megadni, és tényleg arra használja, amire hát ő szeretné.
És te fél attól, hogy úgy jár, ahogy az imént elmondtad?
Hát ez a probléma, hogy nem.
Nem kötelező részt venni.
Egyébként nem kötelező részt venni ezzel.
Arról beszélünk, hogy kötelező-e.
De...
hogy az ember kiteszi magát, ha igazat mond, kiteszi magát annak, hogy csapdába kerül.
Igen.
Ha nem mond igazat, akkor meg miért vesz részt?
A többség nincs tisztában ezekkel a veszélyekkel. Tehát nem is nagyon hall ilyen dolgokról, mert nem igazán népszerű téma ez bárhol.
Hát maga a rendszer az ugye a célnak megfelelő, hogy aztán ki mivel történ meg, ugye ott már a rendszernek ahhoz túl sok.
Igen, de éppen mire gondolok, hát mégis arról volna szó, még egy ilyen serdülőkori dologról, hogy hát én tanárember sok ilyen tizenéves körül megfordulok, meg hát unokáim is vannak tizenévesek, és ők azt hallottam, hogy azok a gyerekek, akik megnyílnak egymás előtt ilyen csetelések és egyetekben, ha találkoznak egymással, szinte nem is állnak szóba egymással, mintha nem is ismernék egymást. Hogy ez valami, hogy ez egy pszichés probléma, hát hogy amit én írásban vagy nyilvánosság előtt fölvállalok, azt személyes találkozásnál nem vállalom föl, vagy... Szóval vannak ilyen anomáliák, zavarodottságok, amik engem érdekelnek, hogy ennek mi lehet az útja? Persze jó, most messze van ez a te témától, de hát ez is valahogy... Ugye, amikor valaki önmagáról hamis adatokat ad meg, akkor önmagát titkosítja. Hát ugye átvitt értelemben lehet mondani, hogy valami módon van közel a dologhoz. Úgyhogy nem tudom, ki hallottatok-e ezekről a dolgokról, hogy
igen.
Találkoztatok-e ilyenekkel, hogy XY az évvel kitárulkozik lelkileg, mindenféle adatokat között találkozik egymással, nem is köszön neki, holott tudja, hogy kiről van szó.
Úgy gondolom, hogy ez teljesen egyén függő. Tehát nekem is vannak ismerőseim, akik naponta csetelnek egymással akár több órát is, és emellett valós életben is a legjobb barátok. Tehát ez erről sok tanulmányt lehet olvasni bárhol, hogy a net az mennyire távolítja el egymástól az embereket, de úgy gondolom, hogy az elsősorban egyén függő, és nem a net.
Képpen ilyen sok tanulmányt lehet olvasni, hogy nem például hozzá közel egymástól az embereket, és erre is nem érdek például a gyakorlat. Tehát a mi internetes lebrező listák, ahol az ország eléggé távol eső, szakmájú és több budapesti sokfelé lakó emberei jönnek össze, azért úgy működik, hogy ez egy internetes fórumból kiszakadt társaság, és évek óta összejárunk havonta törzsi találkozó, és köszönjük szépen, igen jól szeretjük egymást, közösség időszakban pedig lehet. Tehát ez egy olyan közösség, amit a való jelzős nézedik és teljesen internetes forrásai. Magyarán, itten nem arról van szó, ezek a elektronikus eszközök teszik jobban vagy rosszabbá az embereket, hanem arról van szó, hogy az emberek teszik jobban vagy rosszabbá az elektronikus eszközöket, éppen mint a kalapás, vagy a végkoszkóban. Nagyon hosszú ideje használunk eszközöket, az elektronikus eszközök is csak eszközök, nem több és nem kevesebb, mint bármi más. Picin gyermekként nagyon szerettem a három kukacról szóló viccet, ami alapjában az ilyen közösségek formálódására hozzá. Mi szerint, hogy megy a három kukac a sivatagban. Megszól az első. Előttem sivatag, hát van a kukac, van a sivatag, van a sivatag. Mondja a második, előttem kukac, hát a mögött kukac, van a sivatag, jövök a sivatag. Mondja a harmadik, hogy előttem kukac, hát a mögött kukac, van a kukac, jövök a kukac, hogyan lehet ez? Az utolsó volt a kis kukac. Pedig akkor még nem volt internet, és én egészen pici nyelven voltam. Hát akkor is voltak az utolsó. Miért pont most ne lennének?
Ja, hát is az ember az örök. Nem fog ilyen formán megváltozni. Tehát ugye ilyenek voltunk 2-3 ezer évvel ezelőtt, és legalábbis az őség meg majd a... Na most én megkérdezem, hogy mivel te járatos vagy ebbe a titokvédelemben, találkoztál-e olyan területen titokvédelemmel, ami számodra egy kicsit elképesztő volt. Tehát magyarán titkosítanak olyan dolgokat, amiket hát igazából az ember el sem tudna képzelni, hogy az titkot jelenthet egyesek számára.
Ilyen mélységig nem ástam bele magam. Tehát úgy gondolom, hogy biztos van olyan, ami aminél megdöbbennék, hogy ezt miért kellett titkosítani, de ez megint csak emberfüggő. Tehát ha valaki úgy gondolja, hogy az ő otthoni kis munkája vagy levelezése a haverral az borzasztóan titkos, akkor neki el letölt egy titkosító programot és használja. Nem, konkrét példát nem tudok így mondani, ami nagy meglepetést okozott volna. Aki amit érez, azt fogja titkosítani.
Jó, lassan közeledünk az első óra végéhez, úgyhogy kérdezzetek.
Az lenne a kérdésem, hogy miből írtad konkrétabban a diplomamunkádat, illetve a doktori témád az mi, hogyha erről megtudhatnál közeledni is konkrét dolgokat.
Titok megosztással kapcsolatban írtam a szakdolgozatomat, és hát ezt folytatom lényegében a doktorimban. A titok megosztás egy olyan módszer, ahol több ember között szét tudunk úgy osztani egy titkot, hogy egymaga senki nem tudja, hogy mi az eredeti titok, de hogyha megfelelő számban összejönnek, akkor együtt, közösen meg tudják állapítani. Egy egyszerű példa, tételezzük fel, hogy egy banknál a kölcsönök, egy kölcsön jóváhagyásához vagy az kell, hogy legalább két ügyintéző rábólincson, vagy mondjuk egy igazgató helyettes. És ezt nem tudják ezt fizikailag megoldani mondjuk, mert máshol vannak, hanem elektronikai úton. És akkor ezzel lehet olyan kulcsokat generálni, hogy egy ügyintéző ne tudja azt mondani egy meglehetősen magas kölcsönről, hogy oké, én ezt engedélyezem, hanem szüksége legyen egy másik ügyintézőnek a kulcsára is. Tehát együtt meg tudják oldani ezt a feladatot, vagy ugyanígy az igazgató helyettesnek a kulcsa egy maga elég ahhoz, hogy ő ezt engedélyezze.
Kielégítő volt a válasz?
Igen, de akkor itt kell egy titokfőnöknek is lenni, vagy valakinek, aki az összes rész.
Sokat segít, hogyha van egy úgynevezett megbízható harmadik fél, aki ezt az egészet koordinálja, de pár évvel ezelőtt már elkezdtek kutatásokat végezni olyan rendszerek irányába, ami ilyen nélkül is meg tudja oldani a dolgot.
Tehát akkor gyakorlatilag ez nem egy ember lesz mondjuk, hanem egy program ez a...
Lényegében egy program, igen.
Tehát egyedi titokgazda, akkor ilyen nincs is.
Nem szükséges, hogy legyen. Uh-huh. Sokszor kényelmes, hogyha van.
Hát
veszélyes is, persze.
Az emberi kényelmes mindig gyenge szokott.
Ezért nevezzük megbízható harmadik félnek, mert feltesszük, hogy megbízható.
Mert megbízunk.
Matematikai modellnél feltesszük, hogy megbízható.
Újabb kérdés?
Tényleg esetleg így hozzánk az elválló érkeznek, például, hogy Tamár is olyan volt, például szembe jött-e olyan eset, hogy mondjuk egy cukrász, ilyen receptek, ugye, amik ilyen elvileg családrózsára szállnak, azt is valahogy ugye ők is titkosítják, mert nem fogja kiadni a sütőmények receptjét, ami által ő híressé vált, megcsinálta az üzletet. Erre esetleg szembe jött volna egy példa, hogy ezt körüljárják meg a nagymesterek cukrászt.
Én úgy gondolom, hogy ez még mindig a páncélszekrény kategóriába tartozik bele.
A csak a számkód, amivel nyílik
a páncélszekrény. De valahogy neki vannak alkalmazottjai, hogyha egy nagyobb cukrászüzemről van szó,
de... Ugye azt meg lehet csinálni, hogy részekre lebontom a folyamatot, és az egyes embereknek csak az egyes részeket adom meg, és pontosan, igen, tulajdonképpen itt belép a rendszer, hogyha az alkalmazottakból elég sok összeáll, akkor vissza tudja fejteni a receptet. Tehát fel kell tételeznünk, hogy nem lesz annyi azok alkalmazott. Jó, meg kell őket fizetni.
Következő kérdés.
Mikor lett ez ekkora tudomány? Tehát, hogy azért Julius Caesarnak az eltologatott ABC-je és e között, amit az előbb tercsetelt, nagyon nagy nekem a lépés.
Igen. Hát ugye, mint azt a korábbi példával is hallottuk, már a második világháborúban, igaz, hogy az se volt túl rég, de ez a hadvezérek mindig is használtak titkosításokat arra, hogy az üzeneteket továbbítsák. Ha véletlenül valaki az ellenféltől elkapná, akkor ne tudja meg, hogy mi a következő lépése az illetőnek. Tehát ez fontosan érdekelte az embereket. Ilyen elméleti szinten azért leginkább az előző század vége az, amikor, illetve bocsánat, most 20. század, tehát a 19. század vége, 20. század eleje, amikor beindult ez a lelkesedés, és ilyen nagyon elméleti szinten, meg leginkább a 80-as években, 1980-as években kezdett el ezt felfutni.
Feltételezem, összefüggött az informatikának a romlásával.
Bizonyára,
a számítógépesítés romlásával.
Bizonyára.
Kézzel kifogja, hogy 64 bites
számolnak.
És megmondom őszintén, hogy Tamáshoz, Németh Tamáshoz csatlakozom egy picit, tehát nyilván, hogy most még sok minden megvan a fejemben erről a beszélgetésről, de valószínűleg a rabszolga feje fog megmaradni leginkább. Tehát, hogy nem borotválták, odaírták, megvárták, hogy megnőjön a haja, aztán szevasz pajtás, menjél az uraddal, aztán majd ott megborotválnak megint, és még fizetni se kellett a fodrászatért, ugye?
Igen, hát ilyenkor a legjobb az is volt, hogyha előtte mondjuk elaltatták a rabszolgát, és nem is tudta, hogy van a fején valami.
Na, ez egy pont, ez még egy ugyanolyan fontos információ volt, ami az emberi találékonyság, leleményességnek ugye az egyszerű, és ugye ráadásul az egyszerű lehetőség. Jó, kérdeznek, adtál valamit?
Nem, csak mondom, hogy hát hogy döntött volt, hogyha előtte volt vele, utána nincs, tehát hogy...
Tetvesítettek.
Jó, de látni is a különbség, tehát hogy vagy valaki más oda ment, és aki figyelj, valami van a fejedre.
Nem hagyták, hogy érintkezzen. Ez azért megoldható.
Külön szoba, elzárás.
Van-e olyan, akkor legyen záró kérdés lassan, hogy van olyan titok, amit szeretné megfejteni? Most legyen ez egy tágabb értelmezése a titoknak, vagy maradhatunk akár a témakörödnél. Mert hát azért a titkok részint ugye egyrészt azért vannak, hogy valamit titokba tartsanak, másrészt azért, hogy mások kíváncsiságát felkeltsen és megfejtsen.
Ilyen konkrétan nem igazán gondolkoztam el még ezen, mert...
Hogy azért nem mondod meg, mert titok.
Ez is egy lehetőség, igen. Mert hát valószínűleg úgyis csak elméleti. Elméleti síkon lenne, és annyira nem vagyok egy álmodozós típus. Úgyhogy...
Nincs?
Így kapásban most nem tudok ilyet mondani. Ha bizonyára, hogyha elkezdenék gondolkozni, akkor...
Akkor akadna. Nem tudom.
Valószínűleg akadna, igen.
Jó. Utolsó lehetőség kérdésre.
Egyszerűen szabadnom, azt kérdeznének, hogy létezik-e valami fajta irodalmi alkotás, vagy valamilyen tudományos könyv, amelyik a páncél szekrénynek bezárt titkokról tudósít. Például gondolok arra, hogy ugye Skodának is volt egy találmánya, amelyik hogy a benzinmotort kiváltsa és a hidrogént meghajtás egyebek. Sok mendemonda szól arról, hogy igen nagy pénzekért megvásárolják ezeket azokat a találmányokat, amik esetleg az emberiségen komolyan segíthetnének, csak hát még nem fogyott el az olaj, még nem lett el az ideje, addig még kivesszük azt a pénzt belőle, ami benne van. Szóval létezik egy ilyen gyűjtemény, mert az nagyon szívesen olvasnék, hogy gondolom egy titok kutató, vagy titkokat megfejtő szakember talán azon kívül, hogy elméletek érdekli talán, és miről olvasott is.
Könyvről nem tudok, de az ilyen típusú mendemondákat Urban Legends-nek hívják, és a www.urbanlegends.com oldalon meglehetősen sok ilyesmi olvasható. Gondolom a hidrogén meghajtásos autó is.
Igen.
Jó, még saját magad kapcsán disszertációs egyéb, tehát hozzá, hol férhetők hozzá olyan szakirodalmak, magyar nyelvű, akkor maradjunk annál, hogyha valaki erre kíváncsi és jobban bele szeretne mélyedni, tehát hol tud az interneten ennek utána nézni?
Az az igazság, hogy én a szakdolgozatot angolul írtam, elsősorban angol cikkek felhasználásával. Magyarországon azért kevesebben foglalkoznak ilyen témával, és most így kapásból... Húha...
Vagy merre induljanak el? Milyen kult szavakat írjanak be?
A Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet a gyűjtőhelye lényegében a legnagyobb magyarországi koponyáknak, akik ilyennel is foglalkoznak. Tehát az ő honlapjukon lehetne érdemes.
Jó. Hát köszönöm szépen, hogy eljöttél.